Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép napot, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra 11 perc van, és az itt a Rádió Café 98.0, azon belül pedig a Millás reggeli, és van egy elérhetőségünk, ami a 0636 98 0 98 0, ide lehet SMS-ben, Viberen és WhatsAppon üzenetet küldeni, egyébként pedig az info@millasreggeli.hu oldalon, és a Messenger alkalmazással is lehet nekünk üzenni. Azt mondja például Miki, hogy köszöni a pattogatott kukoricát, sok mindenkinek tetszett egyébként a popcorn, illetve azt mondja, hogy na ezért a zenéért biztos kaptok. De nem tőlem, szerintem Klafa írta nekünk Vera, aki az előzőre, Zórára írta ezt, egy 77-es felvételre, és egyébként itt van a stúdióban Mihálovics
András. És Kántor Endre. Köszöntöm a hallgatókat, elnézést kérek, megkéstem, de főszerkesztő úr elkapott, és
vigyázni kell neki, el kell mondani, hogy egy adás
kell a
van.
Következő időszakban veled viselkednem ahhoz, hogy ez így fenntartható módon működjék. Mondtad az SMS számot?
Azt mondja, 30. hogy break, kartársak, tudtam, csak nem sejtettem. A Cream szám kezdése nagyon hasonlított Clapton bácsi Kokain című remek művéhez. Hogy is van ez? Nem? Tehát kartárs úr összekeveredett, mert régi volt. A Clapton bácsi nem a Cocainehez hasonlít nagyon, hanem ahhoz, a Sunshine of Your Love-hoz, ami Cream volt, ami Clapton szintén. Tehát ugye ez, mint mondtam, az egyik első szupergrupról van szó, úgyhogy
nem tudom, mit hallgattam, de jó pofa volt. Ez volt ez szerintem eddig a nap üzenete.
Az jó.
A hallgatótól.
Na
köszönjük,
jó, akkor
Tibor.
Repüljünk tovább.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Mert hogy itt van velünk a stúdióban most már Hajdú Egon, az Eurizon, vagy Eurizon Asset Management Hungary befektetési igazgatója. Hogy kell ezt helyesen mondani?
Eurizon,
szuper. Nagyon jó.
És
kicsit belekóstoltunk már a témába az izraeli válaszcsapás kapcsán, mert ugye olajáról, meg még egy kicsit az... Hogy kell jól mondani? Urán?
Na, urán vagy uránium? Szerintem
erről
mind
is beszélgettünk. De hát a fő kérdés ma reggel az lesz, hogy hogyan alakult az eszközpiac az idei évben eddig, és mi várható az év végéig, mert hogy ugye túl vagyunk most már a harmadik negyedéven. A trendek felvázolhatóak, a kérdés az, hogy ezek folytatódnak-e, vagy valami egészen máson. Amerikában időnként optimizmus van, időnként pessimizmus van, szóval nehéz most bármit mondani, úgyhogy fel van adva a lecke rendesen.
Igen, az év eddig alapvetően tökéletesen alakult, ha megnézzük az évelei várakozásokat, akkor gyakorlatilag a fővárakozásoknak megfelelően alakult minden. Soft landing van, infláció csökken, a nagy jegybankok a Feddel is elkezdték a kamat csökkentést, és ez gyakorlatilag minden eszközosztálynak pozitív teljesítményt hozott, a részvénypiacok szárnyalnak, kötvények nem annyira, de azért pozitív teljesítményt mutatnak, az olaj az egyedüli kivétel, amelyik idén nem teljesített, tehát ez egy tökéletes év eddig, és amikor az év elején bárki fölvázolta, hogy ez az év hogy fog alakulni, akkor eddig egy pipa, hogy minden úgy alakult, ahogy. De ilyenkor mindig föltesszük évelén a nagy kockázatok, hogy mik ezek a kockázatok, amik megváltoztathatják ezeket a fő szenáriókat. És hát most érünk oda, amit nagy kockázatként fölvázoltunk, az amerikai elnök választás, mert hogy azért ez egy nagy bizonytalanságot okoz mindenkinél. Több kimenetele is van. Alapvetően azt gondoljuk, hogy kettő van, hogy a republikánus Trump vagy a demokrata Harris nyer, de ennél azért cizeláltabb a kép, mert az is számít, hogy a kongresszusnak milyen lesz az összetétele, tehát hogy támogató vagy nem lesz támogató, és ezek azért fontosak, mert az a három dolog, amit említettem, ami alapvetően főszenáriót okozza meg az eszközosztályoknak az alakulását, a növekedés, az infláció, és alapvetően a Fednek a monetáris politikája, erre mind-mind hatni fog az, hogy ki lesz az elnök, milyen gazdaságpolitikát fog megvalósítani, illetve az is, hogy mit tud megvalósítani.
De ez tényleg ennyire fontos, mert azért vannak olyan vélemények, hogy azért a nagyon fő csapás irány nem szokott változni. Finom hangolások vannak, de olyan nagyon nagy különbség a gazdaság politikájukban nincs, hiszen valamennyire kényszerpályán mozognak a más nem a kampány támogatóik miatt.
Hát igazándiból nem a kampány támogatóik miatt mozognak kényszerpályán, hanem a gazdasági helyzet miatt mozognak kényszerpályán. Egyébként éppen én azt gondolom, hogy nagy különbség van a kettő között. Ami a leginkább említésre méltó, az én azt gondolom, hogy, és ezt már gondolom többször mondták több helyen a Trumpnak a tarifákkal kapcsolatos véleménye, hogy meg akarja vámoltatni Kínát, illetve nem csak Kínát, hanem gyakorlatilag az egész világot. Kínánál egy 60%-os vámot szeretne bevezetni, de minden kereskedelmi partnerével kapcsolatban egy 10%-os vámot szeretne, és ha tovább gondoljuk, hogy ez mit jelent, az azt jelenti, hogy ha ezt valóban megvalósítja, hogy ez a dezinflációs pálya, amit láttunk idén, az feltettem meg fog bicsaklani. Ha megbicsaklik ez a dezinflációs pálya, akkor a következő lépés, hogy a Fed eddigi lépései már nem biztos, hogy azok lesznek, amit mindenki elvetett. Én azt gondolom, hogy ezek jelentős változást okozhatnak, mert hogy alapvetően mindig nézzük azt, hogy az infláció hogy alakul. Ha az infláció úgy alakul, ahogy mindenki várja, meg a Fed várja, akkor mindenki örül, mert akkor tovább lazíthat, de ebben mindenképpen lehet változás ezzel kapcsolatban.
Olvastam egy pár elemzést ezzel kapcsolatban, és két dologról azért még beszéljünk. Az egyik az, hogy az amerikai munkaerőpiac az olyan nagyon furcsán alakul, és a Fed mondta is, hogy oké, inflációt kipipáltuk, rendben van, de hogy aggódunk a munkaerőpiac miatt. Ez nem kockázati tényező, és nem nagyobb kockázati tényező, mint hogy Trump vagy Harris lesz a Fehérház ura?
Ez kockázati tényező, de szerintem itt is játszik az, hogy ki lesz a Fehérház ura, mert hogy Trumpnak a másik ilyen jelszava a választásoknál, hogy a migrációval kapcsolatban ő erőteljesebben föl fog lépni, és ez nem csak azt jelenti, hogy megállítja a határon a migránsokat, hanem azt
zsupolja,
is kizsupolja, és innentől kezdve jutunk el oda, hogy a munkaerőpiacnál ez mit okozhat. Arra emlékszünk, hogy az elmúlt egy-másfél évben arról volt szó, hogy szűk a munkaerőpiac, ez is volt az indoka annak, hogy az infláció az magasabb volt, mint a várt. Alapvetően kérdés volt, hogy az eddigi inflációs folyamatok azok kereseti vagy kínálati oldalról jöttek, mind a kettő igaz, de alapvetően a kínálatit azt még inkább szokták el meg, hogy az eddigi infláció oka az a kínálati volt, és most két dologról beszélünk, ami ezt a kínálati oldalt megint sokkolna. Az egyik a vámok, a tarifák, mert itt az ellátási láncnál jelentene sokkot a ellátási oldalon, a másik meg a munkaerőpiac. Tehát ha az lenne valóban, amit Trump meghirdetett, és ő győzne, és valóban jelentős munkavállalókat, akik nem igazán megfelelő papírokkal válnak munkát az Egyesült Államokban visszaküldeni, hazaküldeni. Ez azt jelenti, hogy az a munkaerőpiaci folyamat, amit most kezdtünk látni, hogy már nem annyira feszes, az újból feszes lenne, az megint inflációt gerjeszthetne, és akkor megint oda jutunk, hogy akkor a Fed megint elgondolkozna azon, hogy akkor az a kamatpálya, amit fölvázolt, az valóban jó, nem jó, és ez sok mindent megváltoztatna.
A másik elemzés meg pont ehhez a Fed kamatpályához kapcsolódik, úgyhogy ráfűződnék erre is egy kicsit. Ott meg historikus adatokat boncolgatott a szerző, és egy csomó olyat hozott, például azt hiszem 2008-ból is, hogy húzott valami olyat a Fed, amitől megnyugodtak a piacok, mindenki hátradőlt, te is mondtad, hogy ugye soft landing el van döntve, vagy akkor soft landing lesz, és egy-két hónap múlva beütött a krach. Tehát, hogy marhára nem az a pálya alakult ki, és pont nem akkor, amikor már ugye megnyugodtak a piacok. Most nem tudom, hogy jól emlékszem-e pont 2008-ra, de valami ilyesmi volt a logika mögött, és elég sok példára emlékszem, amit hozott a szerzővel.
Hát igen, a Krakha szerintem egy teljesen más forgatókönyv, azért ez szerintem nincs senkinek a fejében. Igazándiból az van a fejében, hogy az elnök választás eredménytelen függően változhatnak a gazdaságpolitikai irányok, de ez alapvetően nem okoznak rakot, ha rakot okoznak, akkor persze.
Most erősen fogalmaztam, bocsánat, elfeledkeztem egy pillanatra, hogy nem a haverjaimmal, hanem egy szakértővel beszélek, tehát hogy nem az a gazdasági pálya alakul, amit a piac vár egy-egy kamat döntés hatására, akkor inkább így finomítani.
Hát igen, a Fedet persze, tehát azt tudjuk, hogy a Fednek kettős mandátuma van, az egyik az, hogy nézi a munkaerőpiacot, a másik nézi az inflációt, mind a kettőre figyel, és amit mondtál, hát ezeket befolyásolja. Ha valóban egy negatívabb gazdasági spirált látnánk az USA-ban, akkor feltette megint egy lazító irányba kéne menni a Fednek, de ez alapvetően feltette, nem az a lazítás lenne, amit most mindenki elvár, tehát ez egy negatív folyamatra történő hirtelen reakció, ez a rosszabbik forgatókönyv, azért ez nincs benne senkinek a fejében. Az van benne, hogy a mostani folyamatok azért kicsit gellert kaphatnak, a mostani növekedés az kicsit csökkenhet, az infláció emelkedhet, a Fed lazítási politikája kicsit megállhat, tehát nem ilyen drasztikus változások vannak a forgatókönyvekben, de azért ez a viszonylag szép, kellemes ív, amit idén láttunk, azért az valóban.
Hát igen, mert ugye most nem tudjuk, tehát kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni, de az legalább biztos, tehát addig tudunk menni. Tehát tudjuk, hogy lesz egy esemény, ami nem lehet tudni, mi a kimenetele. Viszont ugye, hogyha már bekövetkezett a kimenetele, akkor jön az, hogy szép lassú folyamatok. Tehát a geopolitikára és mindenre hatással van az, hogy melyik nagyobb erő nyer. És itt ide kezdhetjük az ukrán háborúval, a közel-keleti konfliktussal és a többi. Tehát mindenre kihat, ami szépen lassan gyűrűzik be. Ráadásul van egy ilyen interregnum is, ugye? Úgyhogy onnantól kezdve van egy olyan időszak, amikor tényleg nem lehet tudni, hogy most hogy halad tovább, illetve nagyon sok elemzésre van szükség.
Igen. Alapvetően az a szó illik ide, hogy bizonytalanság. Tehát ez alapvetően a bizonytalanság. Most egyébként ilyen szempontból egy ilyen időszakot élünk. Ez választások előtt mindig is az látható volt, hogy a bizonytalanságot úgy reagálja le a piac, hogy próbál semleges maradni, illetve kockázatkerülő eszközökbe próbálja menekíteni addig is a tőkét. Ez tipikusan dollár erősítő. És egyébként november 6-a után se biztos, hogy ez a bizonytalanság el fog múlni, ha most hiszünk a póloknak, és tényleg fejfej mellett van a két elnök jelölt, és valamelyik egy győztesként fogják kihirdetni november 6-án, vagy azután feltehetően, ha ilyen szűkös lesz az eredmény, akkor a másik meg fogja támadni, tehát még lehet, hogy hónapok el fog...
Megint újra számlálják meg.
Igen, hónapok igen. Fognak eltelhetnek hónapok ezzel a bizonytalansággal, ami biztos, hogy nem fog jót tenni a tőkepiacoknak, a dollárnak feltehetően jót fog tenni, mert hogy ez egy tipikusan olyan eszköz, amiben ilyen risk-off módban az emberek beteszik a pénzüket, és ha ezeket a zajokat ki tudjuk szűrni, akkor persze figyelhetünk a mikrofolyamatokra, a cégeknek a számaira, ezek hogy alakultak, de ha top-down elemzést nézzünk, akkor ez egy nagyon nehéz időszak lesz, mert nem tudunk a topból kiindulni, mert nem tudjuk, hogy mi lesz.
És szektor szerint ez mit jelent? Tehát ugye az biztos, hogy lesznek olyan cégek esetleg, olyan prominens embereken keresztül, mint az Elon Musk, akiknek ez vagy nagyon kedvez, vagy nagyon nem kedvez. Ezt esetleg még szektorokra is el lehet vinni?
Persze, ha kimenettől függően, hát lehet tudni, hogy mondjuk Trump az kevésbé támogatja a zöld átmenetet, ő inkább a fosszilis energiahordozók irányába megy, tehát egy ilyen várakozás lehet, hogy a eddigi Biden kormánnyal szemben, amelyik támogatta a zöld energiát, és elég nagy forrásokat is tett oda, az ennek a vesztese lehet, a klasszikus energiacégek meg a nyertesei lehetnek, de ezek csak elméletek, mert éppen a gyakorlatban megnézzük, akkor pont Trump idejében a klasszikus energiacégek azok rosszabbul teljesítettek, mint a zöld energiát hasznosító cégek, és Bidennél meg pont fordult a helyzet, főleg attól, hogy ők mire teszik a tétjüket, és ez hogy alakulna szektoronként. Tehát egyébként valóban le lehet ide menni. Azt is lehet tudni, hogy a demokraták azok az egészségügyet jobban támogatják, tehát az energiaszektor elméletileg, ha demokrata győzelem lesz, az erősödhet. Azt is tudjuk, hogyha Trump nyer, akkor mondjuk infrastruktúrális beruházásokat kezdeményezne, tehát azok a szektorok nyerhetnek. Tehát igen, szektorokra is szét lehet bontani. De ezek, mondom, csak elméleti dolgok, mert hogy mondom, a gyakorlat egyébként rátszáfolta arra pont Biden és Trump idejében, hogy a kezdeményezett vagy a kedvezményezett szektor mégsem volt nyertes a másikkal szemben.
Most körbetáncoltuk a tüzet, de mit tűzzünk a nyársra? Akkor óvatosan a részvényekkel, és akkor kötvény? Mert mondtad, hogy oda menekülnek ilyenkor bizonytalanság idején a piacok. Vegyük végig az eszközosztályokat. Meg mondjuk az olaj is azt mondtad, hogy még nem hozta azt, amit vártak tőle. Most van egy bizonytalanság, erről beszéltünk pont a megelőző beszélgetésben, hogy Izrael válaszcsapása milyen hatással lehet az olajpiacra. Akkor miben érdemes gondolkodni?
Én azt javaslom mindenkinek, hogy igazándiból, addig nem kell a téteket megtenni, amíg nem látjuk, hogy milyen kimenetek jöhetnek. Tehát ilyenkor alapvetően semlegesnek érdemes jó maradni, az eddigi hozamokat be kell zsákolni, és várni kell arra, amikor tisztul a kép. Nem egyértelmű, ahogy mondtad, a kötvény sem, mert mondjuk Trump győzelem esetén mindenki azt várja, hogy lazuló költségvetési politika lesz, az azt jelenti, hogy növekszik a mostani költségvetési hiány még inkább.
De hova lazul a költségvetés?
Hát ez az.
Lassan nincs hova lazítani a költségvetésen Amerikában.
De van, sajnos, mert
ezeket... Mert ők a világpénz, és annyit nyomnak belőle.
Igen, meg ezeket a döntéseket végül politikus fogja meghozni, és nem közgazdász, és lehet, hogy ezeket a klasszikus összefüggéseket az elején még nem érti, csak a végén, amikor majd ennek a következő nyögni kell. Tehát még van, tehát valóban most 120%-on van az USA hiánya, és az rendkívül magas. Azt felejti el mindenki, hogy Trump igazándiból nem mond nagyon más, mint akkor, amikor megnyerte a választásokat, és akkor ezek azért is jöhettek be, és azért is tudta ezeket meglépni, mert akkor teljesen más volt a világ, akkor nem volt infláció, akkor sokkal jobb növekedési számok voltak, és gyakorlatilag nulla volt az alapkamat. Akkor könnyebb volt eladósodni, könnyebb volt a száguldó gazdaságot egy kicsit eltéríteni arról az irányról, és a Fednek a kamatpolitikája se volt olyan veszélyes, mert a nulláról, ha picit elmozdulunk, az nem, hogy most sokkal, sokkal veszélyesebb helyzetben vagyunk, mert azért még mindig magas a kamat, még az inflációtól félünk, és a növekedés ugyan pozitív szám, de azért nem akkora, mint most. Tehát most valóban minden politikai lépés azért a gazdaságba sokkal jobban üthet, mint korábban. Tehát a kérdésedre a válasz az, mert nem akarok ettől kibújni, hogy ha nincs kényszer, akkor nem kell nagy téteket tenni se kötvényre, se részvényre, hanem ki kell várni, biztonságban kell tartani az embernek ilyenkor az eszközeit, a pénzét, és amikor tisztul a kép, akkor kell. Mi alapvetően, amikor meghozzuk a befektetési döntéseket, akkor úgy hozzuk meg, hogy világos képünk van bármiről, és ez alapján határozzuk meg, hogy milyen eszközosztályt szeretünk. Ha ez a kép nem világos, akkor nem járnánk el helyesen, ha téteket tennénk akár a részvényre, akár a kötvényre, hanem kivárjuk azt, amíg döntési pozícióban leszünk.
Nyilván sokan gondolkodnak hasonlóan, akkor ezt felejtsük el, ezt a befektetősdít? Egy ilyen oldalazás lesz addig, amíg ki nem derül, hogy Trump vagy Harris?
Hát ne felejtsük el, de valóban oldalazás lehet. Tehát ez tipikus, hanem a bizonytalanságot, hát oldalazást
hoz. Uncsi.
Hát uncsi, de ez de van.
De cégszinten meg ugye megvannak a jó hírek. Igen. Itt a gyors jelentési szezonban látjuk, hogy van, aki az egekbe repül, mint a JP Morgan, vagy Morgan Stanley volt tegnap, most nem emlékszem hirtelen, de tehát egy egészen elképesztő jó jelentés volt, és még stb. Tehát van mindig, hol mit keresni.
Hát meg Szent Ilon is előállhat valamivel, amivel megint majd felpumpálja az árfolyamot. Tehát ez is benne van a pakliban. Tehát akkor ilyen egyedi sztorik?
Egyedi sztorik mondjuk. Azok mindenképp. Na, az de meg egyébként az, hogy azt mondjuk, hogy ilyenkor jobb semlegesnek, mert ez nem azt jelenti, hogy az embernek nincs részvény, hanem mondjuk, ha meghatároztuk évvel, hogy egy portfólióban lesz 60% részvény, 40% kötvény, akkor ebből nem mozgunk el. Tehát továbbra is 60% részvényre tesszük mi a tétet, meg a 40% kötvényet, csak nem mondjuk azt, hogy fölemeljük a részvényaránt 65%-ra, mert egyre nem látjuk a kimenetet. Tehát ezek továbbra is megfelelő befektetési döntések, és továbbra is megfelelő kockázatok vannak a portfólióban, de ezt a kockázatot nem emeljük följebb addig, amíg ez a bizonytalanság van. Amikor már látjuk a kimenetet, akkor tudjuk eldönteni, hogy most ez egy részvény pozitív, vagy kötvény pozitív, annak megfelelően súlyozunk át, és emellett persze lehetnek egyedi sztorik, ahogy mondtad, most indul a jelentési szezon, ettől egyébként mindenki pozitív dolgokat vár, ezeket meg lehet játszani, itt van a Kína sztori, ezt is meg lehet játszani, taktikailag bőven belefér, hogy letrédeljen akárki, akármit, egy-két hétre, a kínai sztorit is egyébként inkább trédelésnek gondoljuk, trédelő sztorinak, és nem hosszú stratégiai sztorinak, tehát amit az előbb beszéltem, amit próbáltam elmondani, az inkább ilyen stratégiai döntéshozás, hogy stratégiailag most nem tudjuk még...
De most nem kezdjük látjuk. El átvariálni.
Igen, taktikailag bőven belefér, hogy a aktuális híreket kihasználjuk, és ha annak a gyümölcsét azt leszedtük, akkor onnan ki kell szállni, és megint átmenni semleges pozícióba.
Hát ez lesz a legnagyobb esemény, akkor ezek szerint várjuk ezt az időpontot, mi is készülünk rá bőven mindenféle elemzéssel, meg geopolitikai, politikai és természetesen gazdasági elemzés, úgyhogy köszönjük szépen, érdekes hátteret
hallotta
tudtál adni
ezt ennek. Ez a híres Csártmáté, remélem.
Reméljük, oké. Okay. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hajdú Egon, az Eurizon Asset Management Hungary befektetési igazgatója volt a vendégünk. Most jöjjön egy ausztrál zenekar, aki feltörekvő 2022-ben alakultak, a New Delica nevük, egy live album is megjelent idén, egy rendes stúdióalbum mellett, innen jön a Half Empty Bed.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Egy korszaknak akkor van vége, amikor az alapját képező illúziók elpárologtak, mondta Arthur Miller, és kibontott,
így kell mondani?
És kibontott egy vörösboros kólát.
Nem Arthur Miller?
Azt is úgy is lehet mondani. Sokféleképpen Nyelvesz lehet mondani, de ő szerintem nem így mondta. De
és ő melyik korszakra gondolt? Lévén 1915-ben született október 17-én, ezért hangzott el az iménti aranyköpés. Remek amerikai íróról van szó.
Hát a gazdasági válság az mindenképpen a
mondjuk
nagy...
Mondjuk az igaz. Ott elpárolgott egy pár
ott
illúzió.
Ott egy pár illúzió elpárolgott, de szerintem ez mindennel így van. Gondolj csak bele. Ez Néroval is így volt, egy egészen jó kezdő fiatal ember volt, aztán tessék, mi lett belőle. Tehát
de
igen, abszolút. Vagy lehetne szerintem a modern magyar történelemből is válogatni, mindenkire rábízom.
A szocializmus is egy illúzió lett
abszolút
volna.
Abszolút illúzió volt. Akkor az is elpárolgott elég hamar. Az hamar párolgott. Ott az intézményrendszer máshogy képzelték.
Hogy ezt mondod, ide jönne és kikérné magának, abba biztos.
Hát nem kérné ki, mert ott a Fidel párologtatott, úgyhogy az is érdekes sztori volt. Hát ez van, kérem szépen, amikor átalakulnak a dolgok, és már máshogy. Tudod, az már olyan régen volt. Vagy mondhatjuk azt, hogy itt van például a Bitcoin, amire ugye az egész decentralizált, szabad elvűség, minden, amit mondjuk a Satoshi...
Hát megtalálták állítólag, olvastam
a cikket. Hát dehogy találták meg, amit ő képviselt, erre most már azt mondják, ha láttad volna a Poginak a előadását, akkor ő is elmondta volna, hogy Satoshi, hol vagy? Mert ő is elmondta, hogy azt mondják a mostani Bitcoin brók, hogy ja, de az már régen voltak ezek az elvek, most már tök másról szól ez az egész. Úgyhogy... Ezt Arthur Miller.
Arthur, nem így kell?
Arthur Millernek mondjuk, ugye? Aki 1915-ben született ezen a napon.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe.
Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz!
A vonalban itt van velünk Szörényi András, a vezes.hu újságírója. Szervusz, András!
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Hát Párizsban jártál az autószalonon. Mindjárt feltenném a kérdést, hogy nem volt jó dolgod, mert egy ideje temetjük az autószalonokat. Gyakorlatilag nem megy oda senki, csak a kínaiak,
hát
akik meg eladni akarnak.
Az András
akarnak.
Nem így tapasztalta.
Ja, majd ő elmondja.
Voltak tragikus autószalonok jelesül, például az idei Genfi az tényleg nagyon kiábrándító lecsengése volt egy hosszú hagyománynak, de Párizs, ahol azt hiszem, hogy az egyik első autószalont rendezték, és az a 90. volt, amit megtartottak. Itt most voltak bőségesen életélek. Természetesen kínaiak nagyon. Kínai márkák most is nagyon erősek voltak, a Fény és a 860 forintos villamos jegyeknek a városában. De kicsit úgy tűnik nekem, hogy a kínai márkák, mint ha meg akarnák mutatni, hogy ők milyen magas színvonalú autók legyártására képesek, csak hát ugye a prémium kategóriában ezekre szerintem igen kevés vevőt fognak találni Európában, és mint hogyha pont nem azokat a csekély áru megfizethető autókat nyomnák legalábbis ezeken a szalonokon, amiből Európában hiány van. De a kínaiak mellett most tényleg nagyon erős felhozatal volt a hagyományos nagy globális autógyártók közül is, például a Ford visszatért ide, akik kihagyták az autók kiállítások zömét az utóbbi években, Dél-Koreát képviselte a Kia, visszajött a BMW és a Mini, ugye a Volkswagen koncern is újraáldozott arra, hogy jelen legyen, több márkájával is itt voltak, tehát azért bőségesen sűrűsödött a mezőny.
Nyomjunk egy pillanatát, mielőtt belemennénk a részletekbe, ezt kifejtenéd, hogy mi történhetett? Mert tényleg temettük mi is itt, volt jó pár olyan autószalon, ami hát nem is értettük, hogy miért rendezték meg, mert gyakorlatilag semmi nem történt, és mindenki a saját házatáján elintézte a legújabb modellek bemutatásától kezdve az összes vitát lerendezték. Mi történt? Miért fordult vissza a folyamat?
Most már nincs az, ami például Genfben volt, hogy csak 5 napra tud szállást foglalni mondjuk egy autógyártó képviseleteként, hogy amit mondjuk 2020-ban csináltak szintén Genfben, hogy hiába volt Covid-válság, az egész világon ki akarták fizettetni a lefoglalt szállodákat, hiszen ők fenntartották a helyeket. Tehát az egész ez kompaktabb lett, költséghatékonyabb lett, és hát szerintem az emberek, vagy az autógyártók lassan felismerik azt, hogy igenis egy autókiállításnak van értelme, ha azt jól csinálják. Tehát ami Münchenben történik a mobilitási show-val, ahol az autókiállításon pont csak autókat nem látsz, hanem mondjuk rollereket, meg háttéripari szereplőknek, a különböző autóipari beszállítóknak a cuccait meg lehet nézni, csak kocsikat nem látsz, pont a kiállítási területen ez nem nagyon működik. Itt viszont egy klasszikus olyan autószalon volt, mint ami mondjuk Japánban, Kínában, a világ más pontjain is tök jól be tudott válni. Szép nagy standokon.
Érdekes
új autók is voltak világ. Igen, érdekes mondom, ebben
pezsgős vacsorákkal.
Nem, ez fontos. Pezsgős
vacsorák, igen, azt hozzuk. Egyébként a Párizsnak az egyik legvonzóbb sajátossága szerintem, hogy az ott kiállító autógyártók is igen jól tudják tartani magukat a céges költségen természetesen. Aha. Tehát ez tényleg vonzó, azt gondolom az embereknek elmenni Párizsba, és akkor ott eltölteni 1-2-3 napot ki mennyit. Régebben egyébként mindig csütörtök péntek volt a sajtónap, ahol ugye részt vettek nem csak az újságírók, hanem az autóipari szereplők is, és ezt egy hétvégévé ki lehetett kerekíteni viszonylag kis ráfordítással. Most hétfő a sajtónap, tehát mindenki vasárnap utazott ki, aki így a szakmában benne van, akár kiállítóként, akár újságíró kollégaként, de van benne élet tényleg, tehát
okay.
Az is benne van, hogy visszatér például a Cadillac Európába, és akkor ők is kihasználták ezt a lehetőséget, hogy megmutassák magukat.
És mivel térnek
vissza?
Na,
mesélj a részletekről. Mi az, ami melbevágóan új volt még számodra is?
De várjál már, most mondta, a Cadillac visszatér például, Európába.
Igen, szóval a Cadillacnek van egy speckó francia kötődése, mert a Detroit városát alapító úr egy francia nemes vagy kalandor volt, itt Andrással nem merek történelmi egy légtérben történelmi részletekbe bocsátkozni, de mindenesetre a Cadillacnek fontos a francia piac, ez a második, ahol elkezdték a tevékenységet, Svájcban megnyílt Zürichben egy ilyen kis ilyen szalon, butik módon nyitnak új márkakereskedéseket, és ezeket a belvárosi szalonokat szórják most szét Európában, Párizsban már van ilyen, Zürichben már tavaly volt, aztán jött Svédország, meg Franciaország, és csak elektromos autókat fognak árulni, mert lesz egy új termékvonaluk. ahol egy ilyen Lyric Optiki Celestic nevű modell sorral, a Lyric az mondjuk kb. Akkora, mint egy Q6-os Audi, az Optika az egy, mit tudom én, mint egy Lexus NX, tehát egy ilyen középméretű autó, a Celestic pedig egy olyan luxus limuzin, ami 350 ezer dollárba kerül, és Rolls-Royce-okhoz mérhető kivitelében évente 400 darab készül belőle részben manufakturális módon. Tehát tényleg egy nagy-nagy évű komoly kínálattal jönnek vissza, ez abszolút a prémium szegmensnek is inkább a felső karéja lesz, tehát 528 lóerős a volumen modelljük, 102 kWh-s akkumulátorral, tehát tényleg nem lesz egyik sem olcsó, de próbálják újra megvetni a lábukat, ez már a sokadik betörési kísérletük Európában.
Hát, de hogyha visszamegyünk a történelmi részre, akkor ugye a Cadillac, a francia pacák, ő az, aki egy francia felfedező volt az Antoine Cadillac, aki a Detroitot lényegében felfedezte. Persze voltak
hagyjuk
ott már indiánok.
Hagyjuk ezt a felfedezést, jó, mert hogyha ülőbika szempontjából nézzük ezt a folyamatot, akkor kalandor volt.
Na de
volt,
hogy
jó?
Például, és nyilvánvalóan egy francia városnak is a neve, meg hát ugye egy csomó olyan autója van magának a Cadillacnek, mondjuk amerikaiul, ami utal erre a francia múltra, Deville például, ami most így hirtelen eszembe jutott. De hogy fogadják a Cadillac Európában? Van keresni valója, vagy pedig inkább nem a nyugatról érkező elektromos autókat nézik jobb szemmel, hanem a keletről érkező elektromos autókat?
A Cadillacnek mindenképpen van egy ilyen exotikus luxus varázsa, és ennek a márkának az az előnye is megvan, amivel sokáig a Jaguar is bírt, vagy talán akár még most is bír, hogy fentről bővíti a kínálatát lefelé. Tehát amikor van egy kis, meg kompakt autód, és akkor onnan próbálsz felkapaszkodni a felső kategóriába, az mindig nehezebben megy, mint amikor luxus kabriók, luxus limuzinok évtizedek óta, már 100 éve meghatározzák az arculatodat, és akkor onnan adsz egy kicsit kisebb és kompaktabb modelleket is, ahogy egyébként azt ugye a Jaguar vagy a Maserati is csinálja, tehát lefele mozogni mindig könnyebb. És hát a Cadillacnek abszolút van egy Nimbusza, meg erős arculata, mindenki tudja róla, hogy ez egy elegáns dolog, egy amerikai luxus márka. Nem fognak különösebb darabszámokat elérni, de így, hogy minden, igazából csak európai nagyvárosokban lesznek elegáns szalonjaik, és a márka szervizt pedig külső szolgáltatókkal másképp oldják meg, tehát nem a belvárosi butik szalonok mögött lesz ugye a szervizálás a csápos emelőkkel, hanem ezt kiszervezik, egy más megoldást visznek, így tényleg nagyon elegánsan tudják prezentálni a márkát, rendkívül erős online jelenléttel, és akkor így majd... Uh-huh.
De melyik modelleket hozzák? Tehát nagyobb ilyen SUV-kat? Mint
egy ilyen országúti cirkáló?
Csak SUV.
Aha, ez a Lyric? A Lyric ez, amit hoznak?
A Lyric az egy terepjáró, de ez tényleg egy jó öblös, majdnem 3 méter csak a tengelytávja, tehát azért az, hogy mondjam, belefér 2 Fiat Seicento a pizzafutártól elég könnyen. Az Optik az egy kicsit kompaktabb autó lesz, de még az is egy kifejezetten öblös, tehát ezek mindig ugye amerikai szinten kompakt, meg középméretű. A Celestic az pedig egy abszolút luxus limuzin, tehát az gyakorlatilag az i7-es BMW-hez, meg a Rolls-Royce-hoz mérhető méretben, árban, és az is elektromos.
Oké, váltsunk.
Minden autót, aztán tényleg minden bele.
Váltsunk csapás irányt, engem az is meglepett, hogy ugye van ez a purparlé Európa és Kína között autóipari ügyekben, és ehhez képest mondtad, hogy a kínai gyártók, mintha mi sem történt volna, megjelentek a párizsi autószalonon. Ezek szerint vámok ide vagy oda, fontos nekik ez a piac?
Hát igazából itt a jelentkezést meg a kiállításról a szerződéseket megkötötték szerintem jóval azelőtt, hogy az Európai Unió meglehetősen határozottan reagált és meghozta a vámukról döntését, tehát szerintem ez egyszerűen már korábban eldőlt, hogy ők itt jelen lesznek. Én azt láttam, hogy ők most kivárnak, tehát megnézik, hogy akkor pontosan kire mi vonatkozik. Ugye ezek a vámok nem vonatkoznak a nem elektromos autókra, tehát azokra, amelyeket mondjuk benzines motor hajt, és hogyha megnézzük azt a tavaly, kicsit messzebbről kezdve, tavaly egész Európában elkelt 350 ezer körüli kínai gyártású autó, ebből 230 ezer volt csak az MG, 230-240 ezer, és ennek a több mint fele az egy benzines motorú HSZ-es, tehát ezekre eleve nem vonatkozik, mert ugye nem elektromos autók. Akkor a kínaiakra ugye azokban az európai országokban sem várnak büntetővámok, amelyek nem tagjai az uniónak, de fontos piacok, lásd az Egyesült királyságot, Svájcot, vagy akár mondjuk Norvégiát, ami villanyautóként fontos felvevő piac. Tehát, hogy az uniós, vagyis mondjam, hátrányok nem Európa egész területén érintik őket. És hát megvárják, hogy egyrészt mennyit tudnak ebből kimozogni árban, pontosan hogy fog ez kinézni. Ugye van, akire 38,5%-os vámot vetnek ki, van, akire csak 7,8%-ost. Tehát itt komoly különbségek vannak abban, hogy melyik márka mennyire volt, vagy melyik konszern volt helyesebben, mennyire együttműködő az európai hatóságokkal. Például a Tesla megúszta a Shanghai gyártású Model Y-oknál 7,8%-kal, van, aki meg a SAIC Motor, pont az MG gyártójuk, meg 38%-os vámot kapnak a már meglevő 10% mellé, tehát ugye ezt ugye, tudni kell, hogy 10% vám eleve van a Kínából érkező, vagy az Egyesült Államokból érkező autókra, és akkor ez súlyosbodik most.
András, mi az ilyen záró gondolatod ehhez az egészhez? Hogy jöttél vissza Párizsból, hogy most...
Él a remény?
Ha Arthur Miller idézetét nézzük, akkor... Orször Millernek, akkor korszaknak vége van? Elpárologtak az illúziók, vagy van még remény?
Reményteljesebb volt az a mostani mindenképpen. Még nekem is, aki ugye gombócartót milyen könnyen ejtem, mert szerencsére magyarnak születtettem, de ettől függetlenül ez tényleg egy reményteljes autószalon volt, több kiállítóval, és az is látszik, hogy kezdenek azért az európai gyártók is elmozdulni a megfizethető villanyautók irányába, amiben a leges-leges legnagyobbak a hiány, de az új Renault Twingo, amit bemutattak, abból lesz egy véletlenül 8-9 millió forintért megvehető verzió is, és azt is kezdik látni az európai autógyártók, hogy a kínaiak, amivel iszonyúan sikeresek, ezek a kicsi, olcsó, kis akkumulátoros, kis hatótávú villanyautók, ezek nem mennek el 3-4-500-800 kilométer, van bennük egy pici akkumulátor, és pont a Citroen C3, vagy az új Twingo, ami lesz, ezek ebbe az irányba mennek, hogy legyenek 10 millió forint alatt, tehát 25 ezer euró, vagy akár 20 ezer euró alatt is olyan elektromos autók, amivel fel lehet venni a versenyt a kínai dömpinggel, független attól, hogy mi lesz a vámokkal, mert ez a vám ez azért elég rövid távú megoldás, és a legtöbb márkának ugye nem is megoldás, mert lemarad a technológiai fejlesztésben, az még ritkán működött, hogy felhúzzuk a falat, bemegyünk a sánc mögé, és akkor onnan nézzük, hogy a másiknak sokkal hatékonyabb, gazdaságosabban gyártató autói vannak, nem pedig reagálunk rá, és nem pedig tanulni próbálunk tőlük. Tehát ez a vám dolog, ez azért egy erősen kéttérű fegyver, mint mindig.
Oké. Köszönjük szépen a beszámolót. Nagyon és a sok újdonságot.
Volt. Nagyon köszönöm én.
Köszi szépen. A Párizsi Autószalonról a vezes.hu-n írt cikket András, Szörényi András, érdemes
sokat
elolvasni.
Sokat írt, nem egyet. Jó, nem mertem cikkeket. Mindet elolvasni.
Úgyhogy ezt olvassátok el, abban bővebben ott vannak a tapasztalatai. Köszönjük szépen, András. Szép napot
köszönjük
neked.
Sziasztok.
Szervusz. Szörényi Andrással, a vezes.hu újságírójával beszélgettünk.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Mondj valamit, Andrea.
A hallgató ír.
Ír.
Beszélj, András. Igen.
Ja, úgy. Azt hittem, hogy ír hallgatónk.
Csak hogy jegyezd meg, ha ez szóba kerülne.
Na tessék.
Hogy a császár az Nero, a Nero az a kutya, állítólag.
Dehogy is. Hagyjál persze, már nem, ezekkel, persze, András, nem. Hagyjál már. Na.
Provokál.
Nem. Hát minek? De fel, miért olvasol be emberek. Mindent, András?
Miért olvasok be? Ez a policy.
Ez nem jó policy.
Én mit a másik mondtál a hét oldalt elején? Képviselem. Mi az a szó, amit nagyon kéne használnunk nekünk is? Nem trendek, hanem mik a... Na mindegy, ezt majd a hírek alatt megbeszéljük.
Megbeszéljük, Szóra, jön Andi jön. A hírekkel.
Nagyon lefáradt, legyetek vele türelmesek. Nehéz elviselni bennünket.
Orször Miller megvan?
Jézus úristen, ne
irgalmazzatok!